oda megyek, és utána normális embernek érzem magam, akkor is, amikor már vissza kell zökkennem ebbe az én itthoni városi, nem normális létembe, de valahogy mégiscsak ad egy ilyen alapot arra, hogy normális embernek érezzem magam. Embernek érezzem magam.
Magyarország csodás hely. Jó, nincs tengerünk, de van néhány tengerszemünk. És van sivatagunk, nálunk található ugyanis Európa legnagyobb homokvidéke. Van saját középföldénk, sódombunk, gejzirünk, őserdünk, sőt, még piramisunk is. És persze hőseink, várkapitányaink, boszorkányaink is vannak, és szerencsére néhány tündér is lakja ezt az országot. A Bakancslista Magyarország podcast a Szkolár kiadó azonos című kötete nyomán hazánk csodás helyszíneit mutatja be adásról adásra. Lesz szó kalandokról és legendákról, úti célokról és kulturális ajánlatokról, kulináris lehetőségekről és izgalmas túrákról. Én Kocsis Noémi vagyok, a Bakancslista Magyarország kötet szerzője és e podcast házigazdája. Tartsanak velem, és csodálkozzunk rá együtt az ország ismert, hogy éppen rejtett kincseire. Mire ez a podcast részt adásba kerül, belecsúszunk szépen a márciusba, amely már csak azért is egy nagyon reményt keltő hónap, mert március 20-án, pontosan 22 óra 24 perckor megkezdődik a csillagászati tavasz. Tehát végre letehetjük a nagykabátokat, és szabadabban mehetünk kirándulni, természetet járni, kalandokat keresni. Úti célunk lehet akár a Fejér vármegyei Bicske is, ahol a városka külterületén, az erdőben járva, az egykori úgynevezett hegyi kastély területén megtalálhatjuk a 19. századi Magyarország egyik legmodernebben felszerelt tudományos helyszínét, sajnos már csak romjaiban. A létesítvény története, mintha eleve szomorúságra lett volna ítélve, ugyanis hiába álmodta meg ötletgazdája, Nagy Károly csillagász és matematikus olyan pompásnak, lényegében sosem készült el, s így sosem szolgálhatta a tudományt, az égbolt titkainak kutatását. Pedig a bicskei a maga korában nagyon fontos intézmény lett volna. A 19. század elejé Magyarországon 4 csillagvizsgáló volt, Budán az egyetem obszervatóriuma, az Egri Liceum csillagvizsgálója, a gyulafehérvári Batthyány féle csillagvizsgáló és a kolozsvári főiskola intézete. Ezek azonban már elavult műszerekkel rendelkeztek, és sokszor igen mostoha feltételek mellett működtek, miközben hősünk kora leghaladóbb európai csillagászaival és optikusaival levelezett és tárgyalt a vidéki magánobszervatórium felszereléséről. Az egykori Nagy Károly birtokon ma 3 épület romjai, papír szerint 3 műemlék között botorkálhatunk a bozótosban. A hegyi kastély és a csillagvizsgáló rémes állapotú, összedőlés szélén álló tornya mellett itt áll Nagy Károly korán elhalt fiútestvérének mauzóleuma is. A terület eredetileg a környéken sok mindent birtokló Batthyányiaké volt, a kora egyik legmenőbb kutatójának számító Nagy Károly az élete során megtakarított összes pénzéből vett itt egy legelőrészt, hogy azon megvalósíthassa a legnagyobb álmát, a csillagvizsgálót. Többek között erről is mesél a városban ma szintén Nagy Károly nevét viselő könyvtár igazgatója, Endrédiné Szabó Erika.
Nagy Károly itt Bicske határában építette fel a reformkorban azt a csillagvizsgálót, ami akkor a kornak megfelelő színvonalú létesítmény lett volna. Ugyan a működését teljes egészében soha nem kezdte meg, de itt voltak már a műszerei, itt volt egy gyönyörű könyvtára, és arra készült, hogy itt fogja majd a csillagász barátait is fogadni, és itt fognak majd méréseket és tudományos kutatásokat végezni. Mi erre büszkék vagyunk, hogy ezt a települést választotta, és mai napig ápoljuk az emlékét. Többek között a könyvtárunk névadója Nagy Károly, és a könyvtár falán helyeztük el az ő emléktábláját.
Nem véletlenül választotta egyébként Bicskét, hiszen sok szállal kötődött az itt birtokló családhoz. Ennek mi az előélete, és tulajdonképpen hogyan tartották ők életük során a kapcsolatot? Erről mit lehet tudni?
Hát annyit tudunk róla, hogy Batthyány Kázmér volt az, aki ide hívta Nagy Károlyt Bicskére, hogy a kicsit rendezetlen pénzügyi dolgait a birtok körül tegye rendbe Nagy Károly, és akkor ismerkedett meg az ő haladó szellemiségével, tudományos tevékenységével, és természetesen mecénásként támogatta azt, hogy ez a csillagvizsgáló megépülhessen. Sok évtizeden keresztül mindig tervek szőttek és születtek a csillagvizsgáló újrahasznosításával, felújításával kapcsolatban, történtek bizonyos apró rehabilitációk is a területen. Jelen pillanatban a Pannonia Szíve program keretében van egy terv, egy felújítási javaslat. Hát ez nagyon sokba kerül, ehhez nem elegendőek sem Bicskeváros önkormányzatának, sem Magyarországnak a forrásai, úgyhogy várjuk hozzá a megfelelő pályázati és talán Európai Uniós pénzeket.
Az 1767-ben Révkomáromban született, és először apja nyomdokain járva gyógyszerészként doktoráló tudós ember nevéhez egyébként más fontos érdekességek is fűződnek. Először is megtanította például a magyar nyelvre barátját és mecénását, Batthyány Kázmért. Ő maga beszélt latinul, németül, franciául, angolul és arabul, matematikai tankönyveket írt gyerekeknek, rendes tag volt a hazai akadémia elődjénél, és főleg azt forgalmazta, hogy Magyarországon is méterben számoljunk távolságot. Nagy 1844-ben Párizsban járt, ahol is saját költségén vásárolt egy-egy méter, kilogram és liter platinából készült etalont. A hazai elismertetést ugyan már nem érhette meg, de a szolgálat nem volt hiába való. A méter és kilogram etalonokat az akkori tulajdonos akadémia 1870. április elején végre kiküldte Párizsba az összehasonlító hitelesítések elvégzéséért. Miután ez a folyamat lezárult, 1874-ben végül Magyarországon is bevezették a méterrendszert, és ettől kezdve a Nagy Károly féle ősmértékek hivatalos hitelesítő etalonokká váltak. És még egy érdekesség, az első iskolai, ráadásul magyar nyelvű földgömbök elterjesztését is hősünknek köszönheti az utókor.
Azon volt, hogy a magyar nyelvű föld és égtekék is ide kerüljenek ebbe az országban, megrendelte az iskolák számára, és ő volt az első, aki ilyen magyar nyelvű ég és földgömböt iskolákba eljuttatott. Ezekből még ma is van országos Széchenyi könyvtárban, Sárospatakon és még néhány helyen.
Most 2023. februárjának végén nem tudjuk, hogy ez a történet pozitívan fog-e kifutni majd, de az biztos, hogy Nagy Károly Bicskéhez kötődő története azért nem végződött annyira pozitívan, hiszen neki el kellett hagynia a települést. Ez hogyan történt akkor? Milyen volt az ő exodusza?
Hát az 1848-49-es szabadságharcban tudjuk, hogy Batthyány Kázmér nagy szerepet vállal. Tudjuk a tudósnak és Batthyány Kázmérnak az egymáshoz való kötődéséről, és úgy tudjuk, hogy egy amerikai zászló lengett éppen a csillagvizsgálónál, amiről hírt adtak, és ennek hatására elfogták Nagy Károlyt.
Tehát feljelentették őket magyarul?
Hát valószínűleg
milyen
egy feljelentés következtében ágyúhoz kötözték, aztán természetesen Pestre hurcolták és bebörtönözték. Tudták, hogy mekkora érték van itt a birtokon. Nagy Károly szerette volna a tevékenységét tovább folytatni, ezért lemondott mindenéről, ami itt volt Bicskén, mindent a magyar államra hagyott, és ennek fejébe azt kérte, hogy engedjék őt szabadon, és külföldre fog távozni. Ez megtörtént. Több országban járt, végül Párizsban telepedett le, sehol nem találta meg igazán a helyét, nem találta meg azokat a tudós barátokat, akikkel tovább tudta volna folytatni az ő tevékenységét, és Párizsban halt meg. Teljesen egyedül volt ekkor. Sok-sok hosszú kutatás után derült ki, a Nagy Károly Csillagászati Alapítvány bízott meg egy fiatal kutatót, aki kiderítette levéltári kutatások alapján, hogy hol halt meg Párizsban Nagy Károly, hova temették. Megtalálta a halotti anyakönyvi kivonatot, és hát innen tudjuk, hogy ma már a sírját nem lehet megtalálni, hiszen a helyére már új épületek, egy új lakónyelvet épült, és talán az Egyesült Államokban vagy külföldön bárhol jobban megbecsülték őt, mint saját hazájában.
Mekmester, a főkukac, Gombóc Artúr, a kockás fülű nyúl, Breki, Ferenc József függőágyban ringatózva, egy búvár, a 14 karátos autó rejtő után szabadon, Liszt Ferenc, Bodrogi Gyula, és Mr. Bean sokat hányódó állandó társa, Teddy Maci. Mi a közös bennük? Valóban, valamennyit összeköti két ügyes és kreatív kéz, nevezetesen Kolotko Mihály szobrászművészé, aki számos vicces, szerethető, kereshető, fotózható, sőt már térkép szerint is begyűjthető hazai miniszoborral gazdagította e hont. Az anyai ágon magyar, apai részről ukrán alkotó 2002-ben a Lembergi Egyetemen diplomázott szobrászszakon, és dehogy is akart ő kezdetben arasznyi műveket létrehozni, sőt, alapvetően a monumentális szobrászat érdekelte, csak hogy azok ugye napjainkban már csak bizonyos, nem igazán kívánatos és pozitív ideológiák mentén divatosak, és csak bizonyos országokban. Így emberünk inkább köztéri szobrokat kezdett készíteni. Ez pedig sajnos elég vegyes sikerű műfaj. A tervek sokszor papíron maradnak, ha a projektben elfogy a pénz, vagy a megrendelő meggondolja magát. Ráadásul egy eredeti méretű szobrot először amúgy is meg kell alkotni piciben is. Akkor meg miért maradjon a fiókban egy-egy jó elképzelés? Kolotkónak ezért először szülővárosában, Ungváron tűntek fel aprócska alkotásai. Majd Magyarországra áttelepülve Budapesten, Vácott és újabban Veszprémben is. És nem csak hogy feltűntek a közterületeken, kiszögelésekben, beugrókban, eddig észrevétlen sarkokon vagy házfalakon, de hamar be is lopták magukat a közönség a városlakók szívébe. Ha itt a nyár, ugye komám, a szív a víznek szalutál, és vígan lépked akár a tornász, így megy a nagy ho-ho-ho horgász, írta meg Csukás István, és zenésítette meg Pető Zsolt nagyon helyesen, a kis Kolotko Mihály pedig kedvenc rajzfilm sorozatát nézve tanult meg szépen magyarul, a legelső hazai miniszobra tehát szintén innen került ki. Az ungvári előd alapján elkészült főkukac egyébként ma a magyar parlamenttel szemben helyezkedik el. A legkisebbeket a Szél-Kálmán téren találjuk meg. A parányi csigák ugyanúgy a tér jellegzetes alakjai, mint a többi vizuális poén. Azaz, az elhagyott esernyő, az ott felejtett pénztárca, a letámasztott gördeszka és a többi 26 térelem. Utóbbiak amúgy nem Kolotko, hanem egy szobrász kolléga Planck Antal alkotásai, és nem csak a szemnek tesznek jót, praktikusan a deszkázókat és görkorisokat riasztják el a melvédek és kőfalak sportcélú használatától. A Kolotko miniszobrokat sokan egy-egy szoborvadász zarándoklát során gyűjtik, fotózzák, sőt, tovább is gondolják. Veszprémben a régi várfalba applikált picinke, de marcon a várőrnek, Ernőnek például mindig van kokárda a jéghideg bronz szíve felett március 15-e táján. Gombóc Artúrnak pedig rendszeresen sport vagy balatonszeletet illesztenek a karmai közé a látogatók. Bár az igazán menő nyilván egy kerek, lyukas vagy szögletes csokoládé lenne. Brekinek az emberek sapkát és sálacskát horgolnak, Mekmester patái közé virágokat rendeznek, és így tovább. A legtöbb miniszobor még az igen kis kiterjedés és felület dacára is rejt magában valami vizuális titkot vagy szimbólumot, így hosszasan töprenghetünk a legendás pesti New York kávéház mellett ücsörgő kis búvár, vajon miért tart kulcsot a kezében? Vagy hogy mit rejtenek a nagy kezdőbetűk a veszprémi szobrocskák melkasán hátán? és a titok fokozódik azzal is, hogy az új és még újabb kis alkotások megjelenését senki sem harangozza be előre. Nincs meghirdetett átadó ünnepség, sem lepedős leleplezés. Így bátran találgathatjuk, hol bukkant fel egy újabb szobrocska, és ki lesz a leggyorsabb és legszemfülesebb megtaláló. A Google egyébként ebben is barátunk. Szerencsére valaki egyetlen térképre tette a meglévő hazai kolotkoszobrocskákat a könnyebb kereshetőségért. Sajnos viszont a munkáját 2022 tavasza óta nem frissítette, de a meglévő 37 tétel így is bőven ad lehetőséget a kalandozásra és a keresgélésre. A Bakancslista Magyarország podcastben ezennel egy új alrovat indul. A kedvenc hely. Ismert, népszerű személyiségeket kérdezek arról, ők Magyarországon hol érzik magukat a legjobban, hova mennek a legszívesebben, mi számukra a legkedvesebb helyszín, táj vagy település. Első emberünkről azt gondoltam, biztosan Budapesttel hozakodik elő majd, hiszen ha valaki sokat tud a magyar fővárosról, akkor az ő. Dunára néző budai lakása erkélyén állva gyakran fotózza a közeli közterületeket vagy a túlpart történéseit, és benyomásait, véleményét rendszeresen megosztja követőivel. Ő Sali Noémi, Podmonicki díjas irodalom és helytörténész, író és pedagógus. Legfontosabb kutatási és közlési témáinak egyike a régi budapesti élet elbűvölő esszenciája, azaz a fővárosi kávéház történet. Több mint 20 önálló kötet vagy forgatókönyv szerzője, szerkesztéseinek, cikkeinek, tanulmányainak, prózáinak, fordításainak összenézéséhez pedig szintén elég sokáig kell lefelé görgetnünk az egérrel a róla született Wikipédia oldalon. Két legutóbbi szakácskönyv szerkesztése, konkrétan egy hazai helyszínre visz minket a konyhából, szóval mi a kedvenc helye idehaza Sali Noéminek?
Rengeteg kedvenc helyem van Magyarországon. Például, ahol lakom, ez is egy kedvenc hely. De most mégis inkább egy másik kedvenc helyet akarok elmesélni, mert a sokkal kevésbé ismert, mint Buda legbelseje. És ez is egy ilyen legbelső hely, ez egy pici falu a Bakonyban, amit úgy hívnak, hogy Bakony Bél. És azért is írják Bélnek, mert a Bakony bele. A legkellősebb közepe egy mély völgybe fekvő picike falu. Nem is tudom, hogy hány lakosa van, de hát mit tudom én, 2000 vagy valami ilyesmi. És van benne egy bencés monostor, Szent Mauritius monostor. És a környék is gyönyörű, meg marha jó kiránduló helyek vannak, meg az ember veszi a fáradtságot, és főmászik valamelyik dombra, akkor mindenhonnan gyönyörűt lát, és nagyon jó sétautak vannak kiépítve, meg mint a Mária út átmegy rajta, úgyhogy van rendes turista jelzés, nem nagyon lehet eltévedni, mert ha netán eltévednél, akkor keresel egy ösvényt, ami lefele megy, és akkor végül kilukadsz a faluban. És hát ott van ez a barokk monostor épület, mert azért barokk, mert közben leégett, és akkor kicsit elmentek az atyák, kicsit visszajöttek, és akkor megépítették most ezt a barokk templomot és rendházat, amiben most azt hiszem 9 bencés lakik. Teljesen átáll az ember egy egészen másfajta létmódra. És ezért lett most nekem egy ilyen kedvenc helyem ez a Bakony Bél, mert ott hagyod magad mögött nem csak a várost, hanem ott hagyod azt az egész idióta életedet, amit élsz. És belehelyezkedsz egy teljesen másmilyen világba, kimossa az embernek az egész a hely, úgy az agyát, meg a lelkét, ahogy szerintem nem sok helyen lehetséges ez egyáltalán így az országban. És akkor azt látod, hogy ott élnek ilyen pasasok, akik alapjába véve így a jó Istennel rettentő meghitt viszonyba, de közben fátvák, havatlapától, dolgozik a műhelyében, mindenki valamit csinál, ugye a becéseknek a jelmondata az, hogy órát labora, imádkozzál és dolgozzál, úgyhogy ők napi nagyon sok órában dolgoznak, nehéz fizikai munkát, telefonálok nekik, és szeretnék beszélni az Izsák atyával, aki a perjel, hogy valamit, most csináltunk szakácskönyveket az ő konyhájukról, beszéljek vele, nem tudok Izsákkal beszélni, mert Izsák fát vág a határban. Ugye, tehát ő ennek a monostornak a feje, fát vág a határban. És akkor ebbe így megnyugszol, hogy jó van, hát akkor majd, ha visszajön, majd akkor.
Nem gondolnánk, hogy a Bakony Bele egyébként meg egy gasztronómiai centrum is tud lenni, mert hogy a nem világi, hanem az egyházi konyhaművészet nagyon jeles receptjeit sikerült ott megtalálni és összegyűjteni két kötetbe. Szóval hogy van az, hogy a Bakony Belében ilyen gasztronómiai csodák vannak elrejtve?
Nincs semmiféle csodákról, azért ne ábrándozzunk, mert ezek nagyon egyszerű ételek, amik itt ebből a két kis szakácskönyvben, amit Borikával, aki a rendház szakácsnője, és János testvérrel, aki szokott főzni, velük összeraktam. Itt nem arról van szó, hogy 1500 éves receptek, hanem hogy 1500 éves tudás van abban, hogy jó enni, hogy kell enni. És akkor készült két könyv, az egyiknek az a címe, hogy Bakonybélszín, ebben vannak a mostani ünnepi ételek, a másik a Bakonybéles, amiben vannak a mostani böjtös ételek, az egyik megjelent karácsonyra, a másik megjelent nagyböjtre, éppen nem hanvazó szerdára, de utána két nappal jött ki a nyomdából. És ezeket bárki meg tudja csinálni, semmi faxni, semmi extra, semmi. De pont ezek a nagyon egyszerű és nagyon, nagyon jó ételek, ezek tényleg szemet, szívet és gyomrot gyönyörködtetnek, mert benne van egyrészt az alapanyagoknak egy mély tisztelete, egyáltalán az étel tisztelete, ami az én számomra most minél többet foglalkozom régi szakácskönyvekkel, annál fontosabbá válik, hogy az étel az alapjába véve nem egy ipari szemét. Az ételnek egyfajta szakralitása, mondjuk ki. Amitől az étel jó, és nem úgy jó, mint egy ilyen fine dining, nem tudom én kereszt, betettünk két nagyon esztétikus szálfüvet egy tányéron, körbe pittyköztük ilyen csokoládépöttyökkel, és akkor az most nagyon, nagyon trendi, meg nagyon drága, hanem itt emberek fát vágnak, meg havat lapátolnak, úgyhogy enni kell nekik, még bőjtbe is enni kell nekik, és az ételeik ehhez képest nagyon, nagyon egyszerűek, nagyon, nagyon kifinomultan vannak meggondolva, és borzasztó jók.
Amikor sokan nekiindulnak Magyarországnak, akkor van olyan, hogy célzottan a gasztronómiai örömök miatt mennek különböző tájegységekre vagy helyekre, és akkor lehetséges, te is azt vallod, hogy újra fel kellene fedeznünk ezeket a szerzetesi ételeket, recepteket, konyhákat, helyeket, mert hogy ezekben nem csak az ősi tudást, hanem a mai örömöket is éppen úgy megtalálhatjuk, tehát egy különleges kombinációja a régmúltnak és a jelennek.
Mindenféle hagyomány találkozik a magyar konyhában, ugye ez egy rettentő fúziós konyha, a mai magyar konyha, és nagyon sokféle hagyomány hat rá, és sokféle divat, most nagyon sok ilyen divat hat rá, amit én túlzásnak tartok, és alapjában véve kicsit aggódom is, hogy a magyar konyhának ezek az alapreceptjei, amik úgy jók, ahogy vannak, hogy ezek most már kiszorulnak a használatból, vagy egyre kevésbé divatosak. Na most hát ilyenek azért itt kerülnek a bencések asztalára, és nagyon sok zöld fűszert használnak, ami ott megterem a kertbe, és akkor csak kiszalad valaki a konyhából, és bevisz egy marék, nem tudom én, friss majoránnát, vagy bazsolikomot, vagy akármit a monostornak a kertecskéjéből.
Te történészként, meg gasztrotörténettel foglalkozó szakíróként oda tudnál szokni egy szerzetesi konyhára?
Bármikor, persze, nagyon is, ezek nekem nagyon ízlenek ezek az ételek, pont azért, mert ilyen a maguk egyszerűségében nagyon jók, én is elég sok mindent főzök, olyat, amit ők főznek. Nekem egy receptem benne van az egyik könyvben, de nem mondom meg, hogy melyik az. Úgyhogy ők tanulnak egyébként, nagyon nyitottak, és nagyon, nagyon érdeklődőek, és szeretik ezeket a mindenféle érdekes újdonságokat megkóstolni, és akkor van, ami felkerül állandóan az étlapra, vagy hát bekerül a gyakorlatukba, és persze, hogy minden testvérnek is van valamilyen kedvenc étele, sőt, kedvenc süteménye, és akkor, amikor névnapja van, vagy születésnapja van, akkor azt megcsinálják ugyanúgy, mint egy családban. Mert egyébként teljesen úgy is élnek, mint ahogy egy család, 9 pasi, nagyon, nagyon érdekes figyelni, hogy tényleg testvérek, a becéseknél, meg egyáltalán szerzeteseknél ez a megszólítás, hogy testvéreznek felesetré. És valamilyen olyan csodálatos időn kívüli lét van, és egy olyan szellemileg annyira telített, csodálatos időn kívüliség, hogy az ember hónapokra rendbe jön ettől lelkileg. Szóval hónapokig oda megyek, és utána normális embernek érzem magam, akkor is, amikor már vissza kell zökkennem ebből az én itthoni városi, nem normális létembe, de valahogy mégiscsak ad egy ilyen alapot arra, hogy normális embernek érezzem magam. Embernek érezzem magam. Csodálatos ajándék.
És az adás végén, ahogy az már megszokott, néhány programajánlat a következő napokra, szerte az országból. A műfajok eredetvidékén versor és dallam még egyszerre született és együtt is élte életét. Balassi Bálint a viharos magánéletű, a török ellen harcolva meghalt katonaköltő jó példa arra, hogy a két műfaj szimbiózisa még a reneszánsz idején is gyakran megvalósult. A Régi Zene Fesztivál különleges eseménye a Tercina Együttes és Kálid Artúr Balassi műsora összművészeti élményt ígér a koncertlátogatónak március 3-án pénteken este a Művészetek palotájában. Furuján, hegedűn és pengetős hangszereken a korban közismert dallamok, valamint Kálid Artúr előadásában Balassi Bálint versek hangzanak el, s mindehhez látvány is csatlakozik. A muzsikusi és színészi teljesítményt korabeli metszetek vetítése kíséri majd. 2023-ban végre ismét kuruttyol a béka a miskolci kocsonyában, tágabb értelemben pedig Miskolc kedvenc fesztiválján. A pandémia okozta kihagyást követően idén március 3-a és 5-e között folyamatos pörgést ígérnek a borsodi vármegye székhely utcáin, több mint 30 koncerttel, gazdag étel- és italkínálattal, éjszakába nyúló programdömpinggel, vásári forgataggal. A március 4-i Kalandra Fül Magyarország egyetlen klasszikus zenei fesztiválja, amely kimondottan gyerekeknek, kisgyermekes családoknak szól. A fesztivál házigazdája, a Danubia zenekar immár 4. alkalommal gyűjti egy helyre a legjobb, legviccesebb és legszerethetőbb előadásokat, amelyek mind egy célt szolgálnak, szórakoztatva közel hozni a klasszikus zenét a gyerekek szívéhez. Ezen a szombaton 3, sorrendben Beethoven, Schubert és Britten életművéhez kapcsolódó előadással is bizonyítják a komoly zene menőségét. Ugyanezen a szombaton Gyulán retrofesztivált rendeznek, ám aki inkább talpalna a hétvégén egy jót, annak a Túrabarátok weboldal a budai hegyekbe irányuló télvégi időutazását ajánlom. A Párosoktól a Széchenyi hegyig elnevezésű könnyű, mégis izgalmasnak ígérkező történelmi kirándulás ugyanis abba a 15. századba repít vissza bennünket, amikor a terület királyi vadaskertként üzemelt, és amikor még páros szerzetesek éltek itt, kolostoruk rideg kőfalai között, valamint amikor Mátyás király gyakori látogatónak számított a környéken. Nos, ennyi fért kis hazánk csodáiból a mai adásba. De ígérem, legközelebb ismét jövök, és hozom a sztorikat és ajánlatokat erről a különleges 93.025 négyzetkilométerről, amelyet mi így együtt lakunk, és amely újra és mindig érdemes a figyelmünkre és a kalandvágyunkra. Mert ahogy a bevezetőben már elmondtam, és remélem ebből az adásból is kiderült, Magyarország egy csodás hely.